Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait. Millás reggeli.
Kicsit felszállt a szemöldököm, amikor Varga Mihály pénzügyminiszter értékelte az első három hónap GDP-jét, bruttó hazai terméket, ami 8,2%-kal bővült, ami természetesen egy nagyon szép és attraktív szám, érték. Csak ugye azt mondta, hogy a kormányzati intézkedések tompították az orosz-ukrán háború hatásait. Hát a háború 5 hetet töltött, vagy foglalt
el. 83 napja megy.
Igen, de az első negyed évben, ugye február 24-től az nem volt annyi. Na de mindegy, most a mi dolgunk az, hogy mögé nézünk, hogy valójában miből jött ez össze. És talán még fontosabb, hogy kitekintsünk, hogy mennyiben fenntartható, vagy fenntartható-e egyáltalán ilyen mértékű, vagy ilyen mértékű, akár a felével is kiegyeznénk szerintem, növekedés. Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok!
Nos, hát ez a vártnál is nagyobb lett, azt hiszem, hogy ti elemzők konszenzusosan sem gondoltatok ekkora növekedésre. Mi lehet a dolog mögött, miből tevődik ez össze, és mi lehet a folytatás?
Hát igen, a konszenzus az olyan 7-7,5% között volt, tehát ezt meghaladta, az a 8,2%, és bár volt, aki 9%-ot várt, tehát ő csalódott egy kicsit valószínűleg az előrejelzésében. Lényegtelen szerintem, tehát vártuk azt, hogy nagyon erős lesz az első negyedéves növekedés. Ugye KSH csak egy szűkszavú közleményt tett közé, ebben kiemeli, hogy hát mindenhol növekedés van a gazdaságban, de különösen az iparban és a piaci szolgáltatásokban volt a nagy húzóerő. Azért érdemes egy kicsit átgondolni azt, hogy mi volt 2021 első negyedévében, hát akkor ugye még tartottak a lezárások, Covid lezárások, ugye az ipar még nem tért teljesen magához, feldolgozóipar, és hát ugye a piaci szolgáltatásokat éppenséggel pont a lezárások azok sújtották, tehát nem csoda, hogy ezek voltak a húzó erejei a gazdasági növekedésnek, és az, hogy most éppenséggel nem 7, hanem 8% a növekedés, annak szerintem olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, nagyon örülünk neki, nagyon jó szám, nagyon erős szám, de valóban az a fontos, hogy mi fog történni a következő háromnegyed évben.
Uh-huh. Ugye azt sokan mondják, sőt, hát az egész évi növekedésnek egy része is ugye egy ilyen áthúzódó hatásból eredhet, nyilván ez az első negyedévi adatban is benne lehet, benne lehetnek azok a kedvezmények, amelyek így a választás előtt a lakosságot kényeztették, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, gondolom az, ennek a fogyasztásra gyakorolt hatása is pumpálhatta a növekedést. Most mindebből az következik, hogy ezek, ha nem lesznek, akkor mi történik a folytatásban?
Igen, különösen arra való tekintettel, hogy azért elég komoly ellenszélben megyünk előre. Tehát itt a számos olyan pontot lehet említeni, ami lassítani fogja, jelentős mértékben lassítani fogja a magyar gazdaságnak a növekedését. Hát ugye itt van a háború miatti borzasztó magas energiaárak, illetve élelmiszerárak. Itt főleg az energiaárak tekintetében ugye ez a csúnya kifejezés, amit legutóbb a 70-es években használtak az elemzők, a cserearányok romlása.
Igen, tényleg.
Itt van velünk, tehát hogy amikor Magyarország importál, azoknak a termékeknek az ára az sokkal nagyobb mértékben emelkedik, mint amit Magyarország exportál. Energiahordozókat importálunk, nagyon elszaladtak az árak, kétszer-háromszor többet kell fizetni ma, mint egy évvel korábban, és nem tudjuk, hogy hol van a teteje, tehát itt abban nem nagyon lehet bízni, hogy itt egy jelentős energiaárcsökkenés köszönt be az év következő hónapjaiban. Tehát ez a cserearány romlás, ez velünk marad, lehet, hogy még hangsúlyosabb lesz. Ez ugye a nettó exportot rontja a GDP-n belül. A külkereskedelmi egyenleg az sajnos negatívumban van már, a folyófizetési mérleg hiánya 3%-a volt a GDP-nek tavaly, hát idén ez tovább emelkedik, akár 7-8%-a is lehet a hiány a GDP-nek, tehát ez egy negatív tényező a GDP tekintetében. Aztán ugye itt vannak továbbra is a globális ellátási láncok problémái, Kína zero covid politikája, tehát stb. Stb. Tehát itt azt lehet gondolni, hogy a globális ellátási láncokban a helyreállás az nem idén fog bekövetkezni, lehet, hogy nem is jövőre, ugye vannak olyan iparági szakértők, akik azt mondják, hogy hát az ő területükön mondjuk 2025-26 lehet az az év, amikor rendeződnek a dolgok, nem tudjuk, de idén még biztos nem. Tehát ez is hátráltatja a növekedést, hiszen ugye hiány van számos termékből, nem érkezik, stb. Tehát ezt nem kell nagyon ragozni. Ugye a magyar gazdaság borzasztóan nyitott, nagyon kitett ezeknek a globális ellátási láncban jelentkező problémáknak, tehát ez velünk marad. Nem egy új jelenség, de ugye nem oldódik meg. Aztán itt van a költségvetési konszolidáció, tehát valamilyen módon meg kell oldani a kormánynak, hogy az államháztartásnak a hiánya, az ugye a törvényben foglaltak szerinti GDP arányos 4,9%-os legyen, akármit csinál, tehát ennek hiány, tehát hogyha nem csinál semmit, akkor megvan a veszély arra, hogy az államháztartási hiány is ez a 7-8%-os magasságba fog beérkezni. Nem lenne jó, tehát célszerű kiigazítani. Bármilyen kiigazítási intézkedést tesz a kormány, annak a növekedésre negatív hatása van. Tehát hogyha a kiadásait csökkenti a kormány, az is lassítja a növekedést, hogyha adóterheket emel, szektorális adókat vet ki, ugye az sem jó a növekedésnek, tehát ennek is negatív növekedési következményei vannak. És hát akkor itt van az a probléma, hogy persze nagyon drága az energia, de legalább egyelőre még van. De mi van akkor, hogyha nincs elegendő energia, mondjuk nem azért, mert embargót vet ki az Európai Unió az orosz olajra vagy gázra, hanem azért, mert az oroszok nem szállítanak elegendő mennyiségben. Mint egyébként ez sem teljesen új jelenség, hiszen a tavaly ősszel a nagyon gyorsan emelkedő európai gázárak, azok részben ennek voltak betudhatók. Hát ugye szóltak a hírek arról akkoriban, hogy hát nem jön elég gáz Oroszországból. Aha. Ezt ugye vannak országok, mint Magyarország, amelynek vannak ugye hosszú távú gázszerződései, az abban foglalt mennyiség az érkezett tavaly is, és idén is érkezik rendesen. A kérdés az, hogy az ezen felüli szállítási mennyiség az teljes egészében be fog-e érkezni, és egyáltalán nem lehetünk abban biztosak, hogy erre igen a válasz, már pedig, hogyha nem sikerül kellőképpen feltölteni a gáztározókat októberre, akkor belefuthatunk egy olyan helyzetbe, hogy az év végén hát gazdálkodni kell a gázfelhasználással, esetleg nem minden felhasználónak jut elegendő mennyiség. Most nem a lakosságról van
ilyenkor szó. Ilyenkor az energiaintenzív ipari felhasználó.
Nem a lakosságról van szó direkt módon, de közvetve pedig a lakosságról lesz szó, pénztárcáilag.
Hát ugye közvetve a lakosság mindent megérez, igen. Tehát akár a szektorális adókat is megérzi. Tehát a lényeg az, hogy itt ezek a hátráltató tényezők, ezek nagyon számosak, nagy kockázatúak a növekedésre nézve, és nagy valószínűségűek. Úgyhogy mindezt összetéve azt gondolom, hogy az, hogy lassul a gazdasági növekedés, az nem kérdés. Ennek a mértéke a kérdés, illetve az a kérdés, hogy az év legvégére becsúszunk-e a negatív növekedési tartományba, visszaesik a gazdasági teljesítmény éves viszonylatban, vagy sem. Szerintem egyébként negyedéves viszonylatban már hamarabb. Tehát hogyha az a kérdés, hogy technikai értelemben lesz-e recesszió Magyarországon, ugye az azt jelenti, hogy két egymást követő negyedévben az előző negyedévhez képest negatív a növekedés. Én azt gondolom, hogy ez nehezen megúszható, és egy nagyon alacsony növekedési értékkel fogjuk befejezni az évet, tehát éves átlagban azt gondolom, hogy ha tényleg megvalósulnak az előbb említett kockázatok, akkor ez a 2-3% közötti növekedés lehet elérhető, ha nem, tehát hogyha nem valósulnak meg, akkor persze magasabb lesz a magyar gazdaság növekedése, tehát akkor a kormány által, vagy a Magyar Nemzeti Bank által előrejelzett sávnak a felső részek körüli 4%-4-5% közötti növekedés is elérhető, de hát ebben egyáltalán nem lehetünk biztosak.
Világos, tehát 2-5% között bármi történhet, ez az előbb elmondottak függvénye, hogy azok milyen mélységig és mértékben valósulnak meg, ha megvalósulnak. Zoli, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, és figyeljük majd ezt a pályát, hogy hogyan alakul. Szép napot, jó munkát!
Sziasztok!
Szia. Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével beszélgettünk, és értékeltük a legutóbbi, egyébként igen magas és jó kinézetű negyedéves GDP adatot, de mint hallhattuk, a folytatás azért nem lesz ennyire fényes.
Közben egy Viber szavazásra szeretném felhívni a figyelmet. A Viber csoportunkban azt kérdeztük, hogy az Egyesült Államokban 1969 óta először tartottak most kedden, tehát tegnap kongresszusi meghallgatást az azonosítatlan repülő tárgyakról. Arra jutott több törvényhozó is, hogy potenciális nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek ezek a tárgyak. Ráadásul az amerikai hírszerzés egy pár UFO észlelést továbbra is képtelen megmagyarázni. Úgyhogy ezt kérdezzük, hogy a kedves hallgatóink szerint mi ez? Nyilvánvalóan UFO-k, mert milyen bizonyíték kell még? Vagy badarság, csak mert nem tudják, mi volt, még nem éljenek, vagy pedig nem földön kívüliek, hanem a kínaiak azok. Az oroszokat kivettem a képből, mert az eredeti sztoriba az is benne volt, de azt gondolom, hogy a ukrán háború kapcsán azért ezt nehéz elképzelni, hogy olyan azonosítatlan repülőtárgyakkal cikázzanak az Egyesült Államok légterében, amit az amerikai hírszerzés nem tud azonosítani jelen pillanatban. Úgyhogy attól valószínűleg nem kell tartani. Viszont az eddig ismeretlen technológia az még lehet, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit mondanak a kedves hallgatóink a Viberem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.